Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, folytatjuk Lukács evangéliumának tanulmányozását. A 23. fejezetnél tartunk, és a 44. verstől folytatjuk. A 6. óra körül sötétség támadt az egész földön, és egészen a 9. óráig tartott. A nap elsötétedett, a templom függönye középen ketté hasadt. Az előzményekben megtudtuk, hogy a bűnbánó Lator megtapasztalta a keresztrefeszítés üdvözítő jelentőségét. Most annak kozmikus következményei jelekben nyilvánulnak meg, amelyek az írások beteljesedését is elhozzák. Azon az első nagypénteken 3 órán át körülbelül déltől délután 3 óráig sötétség borult az egész földre, mert a napfénye elhomályosodott. Egyes fordítások nap fogyatkozásra utalnak, ilyen jelenség csak újholdkor történhet, amikor a hold a nap és a föld között van, nem pedig teli holdkor, mint húsvétkor. A sötétséget inkább sűrű fekete felhők, vagy egy porvihar okozhatta, a sötét fekete felhők szofoniás jövendőlésére is utalhatnak. Pünköstkor Péter úgy tűnik erre a jelre utal, mint Joel próféta jövendőlésének beteljesedésére, és csodákat teszek fenn az égben, a nap sötétséggé változik, mielőtt eljön az Úr nagy és dicsőséges napja. Az apostolok cselekedeteinek 2. fejezetéből idéztem, és ez pedig Joel 3. fejezetéből idézett. Aztán még nézhetjük Ámosz próféta könyvéből a 8. fejezet 9. verset. Azon a napon delelőkor lenyugtatom a napot, és fényes nappal sötétség borítja a földet. A sötétség tehát figyelmeztetés az Úr közelgő napjára. A 3 óra Isten ítéletének jele, hasonlóan ahhoz a 3 napos sötétség csapáshoz, amely Egyiptom földjére borult a kivonulás előtt. Egy második jel körülbelül 3 órakor történik, ekkora templom kárpitja ketté hasadt. Egyrészt ez is az ítélet jele, hasonló Jézus templom tisztításához, és a templomról szóló jövendőléséhez. Hamarosan véget ér az a korszak, amikor a templomi állatáldozatok által keresték az engesztelést. Ugyanakkor a kárpit által jelképezett Istenhez való korlátozott hozzáféréssel ellentétben a kettéhasadt kárpit azt is jelzi, hogy Jézus engesztelő áldozata által most már szabad az út Istenhez. Teljes a bizalmunk tehát abban, testvérek, hogy Jézus vére által szabad utunk van a szentélybe, amelyet új és élő útként nyitott meg számunkra a függönyön, azaz a saját testén keresztül. Idéztem a zsidókhoz írt levél 10. fejezetéből a 19. és a 20. verseket. Bár Máté és Márk is megemlíti ezt a 2 jelet, de Lukács említi őket együtt, ami közös értelmezésre utal. Míg Máté és Márk azt mondja, hogy a függöny felülről lefelé hasadt ketté, Lukács szerint középen hasadt szét. Mivel Jézus kereszthalála az ő kivonulását viszi végbe, a kulcs talán abban rejlik, hogy felismerjük, hasonló jelek történtek az eredeti kivonuláskor is. Sötétség lett, a víz ketté vált, így Isten népe a középen keresztül szabad utat kapott az üdvösséghez. A függöny kettéhasadása és a tenger kettéválása ugyanazzal az igével van kifejezve. A skízó igéről van szó a görögben. Boldog John Henry Newman arról elmélkedik, hogy Jézus miként adta önmagát szándékosan és teljesen oda a kereszten. Testet vett magára azért, hogy szenvedhessen, és amikor elérkezett az órája, a sátán és a sötétség órája, teljesen felajánlotta önmagát. Amint egész teste megfeszítve függött a kereszten, úgy egész lelke, teljes figyelme, teljes tudatossága is jelen volt. Éber értelem, éles érzékelés, élő együttműködés, jelenlevő és határozott szándék, nem csupán hallgatólagos megengedés, nem érzéketlen alávetettség. Így adta magát kínzóinak. Szenvedése cselekvés volt. A legnagyobb erővel élt, miközben elgyengülve, kimerülten és haldokolt. És nem halt meg másként, csak az akarat aktusa által, mert meghajtotta fejét parancsoló hatalommal, ugyanúgy, mint belenyugvással, és így szólt: Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Kimondta a szót, átadta lelkét, nem elveszítette azt. Olvastuk, idéztük tehát boldog John Henry Newman elmélkedését Jézus kereszthaláláról. A 46. verssel folytatom. Jézus ekkor hangosan felkiáltott: Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. E szavakkal kilehelte lelkét. Igen, Jézus tehát hangos szóval felkiáltva kimondja utolsó szavát a kereszten: Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. A pneuma szót használja itt a görög. Míg Máté és Márk a 22. Zsoltár elejéről idéznek egy mondást, amely az Istentől való elhagyatottság megtapasztalását fejezi ki, ez a mondás egy másik Zsoltárból származik, a 31. Zsoltár 6. verse, és a bizalommal teli Istenre hagyatkozást hangsúlyozza, akit Jézus ismét atyának szólít. Vértanúságakor István Jézus példáját követi, de imáját magához, Jézushoz intézi. Uram Jézus, vedd magadhoz lelkemet. Olvashatjuk az apostolok cselekedetei 7. fejezetében, az 59. versben. Ezekkel az imákkal, valamint a bűnbánó Lator kérésével Lukács arra tanítja a keresztényeket, hogyan készüljenek fel a halálra. Ezután következik Jézus halála. Kilehelte lelkét. Az itt használt ige kapcsolatban áll a pneuma főnévvel, amely leheletet vagy lelket is jelenthet. Amikor meghal, Jézus így valósítja meg azt, amit éppen imádságában mondott, mindvégig uralva a helyzetet és küldetését teljes tudatossággal beteljesítve a végsőkig. A 47. vers így hangzik: amikor a százados a történteket látta, dicsőítette az Istent, és azt mondta: ez az ember valóban igaz volt. Jézus halálára három csoport reagál. Először a római százados, amikor látta Jézus halálát, dicsőítette Istent. Lukács evangéliumában az ilyen reakció annak felismerését jelzi, hogy Isten működik Jézusban, és beteljesíti az írásokban előre megjövendőlt üdvösség tervét. A százados azt is kijelenti, hogy Jézus kétségtelenül ártatlan, vagyis igaz volt. Ez megerősíti Pilátus ismételt kijelentését, hogy Jézus nem bűnös, valamint a bűnbánó Lator hasonló megállapítását is. Lukács azonban további jelentést is szándékozik kifejezni. A dikaios szó az evangéliumban máshol azokra vonatkozik, akik igazak vagy egyenesek Isten előtt, például Zakariásra és Erzsébetre, Simeonra vagy Arimatiai Józsefre. Ebben az értelemben Jézus a legfőbb igaz, akinek eljövetelét előre megjövendölték. Annak ellenére, hogy ő az igaz, mégis gyalázatos halálra ítélik. Így beteljesíti a szenvedő szolga küldetését is. Az igaz sokak bűnét hordozta. Olvashatjuk Izajás prófétánál az 53. fejezet 11. versben. Igen, Izajásnál az 53. fejezetben szereplő szenvedő szolgára való utalások így keretbe foglalják Lukács beszámolóját Jézus szenvedésének és halálának eseményeiről. A 48. verset olvasom, és az egész kíváncsi tömeg, amely összeverődött, a történtek láttán mellét verte és szétoszlott. Tehát másodszor ott azok a tömegek vannak ott, akik összegyűltek, most mellüket verve tértek haza. Ez a gesztus Jézus halála feletti gyász jele. Ugyanakkor a bűnbánatot is sugallja, amennyiben megbánják saját szerepüket abban, hogy őt halálra ítélték. Később Péter kifejezetten ilyen megtérésre hívja majd őket. Jézus ismerősei pedig, köztük az asszonyok is, akik Galileából kísérték, távolabb állva látták mindezt, ez a 49. vers volt. Tehát ott a harmadik kategória, akik szemlélik Jézus halálát, jelen vannak, ott Jézus ismerősei és feltehetően néhány tanítványa, már név szerint csak azokat az asszonyokat említi, akik Galileából követték őt. Ezek az asszonyok fontos szerepet fognak játszani Jézus temetéséről és feltámadásáról szóló későbbi beszámolókban. Távolabb álltak talán azért, mert nem tudtak, vagy féltek közelebb menni. Helyzetük ugyanakkor alázatot és tiszteletet is kifejezhet, hasonlóan a vámoséhoz, aki távol állva imádkozott irgalomért. Ő megigazolva tért haza a templomból. Most pedig Jézus halála által új módja nyílik az engesztelésnek. A bűnösök ingyen igazolnak meg. Krisztus Jézusban való megváltás által, akit Isten engesztelő áldozatul rendelt. Olvashatjuk a Római Levél 3. fejezetében a 24. illetve 25. verseket. Majd az evangélium Jézus temetésével folytatódik az 50. és az 51. verset olvasom. Volt egy József nevű tanácsos, derék és igaz férfi. Júdea Arimatea nevű városából származott, és maga is várta az Isten országát. Ő nem értett egyet a határozattal és az eljárással. Ahogyan Jézusról csecsemőkorában egy József nevű férfi gondoskodott, úgy halálakor is. Ez a József, a nagy tanács, a Sanhedrin tagja volt, de nem értett egyel azzal a döntésükkel, hogy Jézust halálra adják. Arimateából származott, amely valószínűleg Ramataim, vagyis Sámuel próféta Rámája, az Sámuel első könyvének első fejezetében olvashatunk erről. Templomi bemutatáskor szereplő Simeonhoz hasonlóan József is igaz ember, aki Isten tervének beteljesedését várja. Simeon megjövendölte, hogy Jézus mind a pogányok, mind a zsidók számára jön. Világosságul a pogányok megvilágosítására és dicsőségére népednek Izraelnek. Bár Jézust pogány és zsidó vezetők adták halálra, Simeon proféciája most részben beteljesedik a római századosban és Józsefben. Következő három verset olvasom. Ez elment Pilátushoz és elkérte Jézus testét. Aztán levette, gyorsba göngyölte és sziklasírba helyezte, ahol még nem feküdt senki. A készület napja volt, a szombat már beállóban. Pilátushoz ment és elkérte Jézus testét. Mivel a szombat napja napjuktakor kezdődött, szükséges volt azonnal eltemetni őt. Itt a második törvénykönyv 21. fejezetéből a 23. verset érdemes elolvasni ennek kapcsán. Miután megkapta Pilátus engedélyét, levette a testet a keresztről, és gyolcs lepelbe takarta. Ezután Jézust a környék zsidóinak temetkezési szokása szerint sziklába vájt sírba helyezték, vagyis egy mészkőbe kivájt kamrába, amelyben egy kőpadon fektették le a testet, majd a bejárat elé egy korong alakú követ hengerítettek. Jézust új sírba temették, olyanba, amelyben még senkit sem temettek el. A zsidó temetkezési szokás szerint azoknál, akik megengedhették maguknak a sírkamrát, miután az elhunyt teste elbomlott, a csontokat egy kisebb csontládába, osszuáriumba helyezték, és a nagyobb sírkamrát újra felhasználták. Ez a részlet felidézi azt a szamarat is, amelyen még senki sem ült, amelyet Jézus használt, amikor bevonult Jeruzsálembe, és királyként üdvözölték. Bár úgy halt meg, mint egy bűnöző, a zsidók királyát királyi méltósággal temették el. Az 55. és 56. versek. A Galileából érkezett asszonyok is elmentek, és megnézték a sírt, hogyan helyezték el benne a holttestet. Hazatérőben illatszereket és keneteket vásároltak, a szombatot meg a parancs szerint nyugalomban töltötték. Józsefen kívül azok az asszonyok is szemtanúk voltak, akik Galileából jöttek. Tanúsítják, hogy Jézust valóban eltemették. Nem csak a sírt látták, hanem azt is, hogyan helyezték el benne a testét. Ezek a részletek előre válaszolnak arra az esetleges ellenvetésre, hogy Jézus sírját később azért találták üresen, mert valójában soha nem temették el. Pál is hasonlóképpen állítja, Mindenek előtt azt adtam át nektek, amit én is kaptam, hogy Krisztus meghalt bűneinkért az írások szerint, és hogy eltemették. Olvassuk az első Korintusi levél 15. fejezetében. Ahogyan annak idején a gyermekségről beszámolóban, szóló beszámolóban Zakariás és Erzsébet, illetve Mária és József, az asszonyok ugyanúgy, hozzájuk hasonlóan, példamutatóan betartják a parancsolatokat. Ezek az asszonyok Józsefet követték a sírhoz. Őket az évszázadok során milliók követték. Zarándokok, akik felkeresték Jézus sírját. Föléje pedig a Szent Sír templomot építették. Mivel pénteken nem volt elegendő idő a temetkezési szokások teljesítésére, az asszonyok előkészítették a fűszereket és illatos olajukat, hogy a szombat után megkenhessék Jézus testét. Az első nagy szombaton hűségesen megtartották a parancsolatot, miközben Jézus teste a sírban pihent. Igen, tehát ahogy a gyermekkor történetében szereplő személyek és az asszonyok is példásan betartották a törvény parancsolatait. Abban a kiváltságban részesültem, jó magam is, hogy elmehettem ebbe a templomba. Érdekes, több része van ennek a templomnak, mint hogyha egy épületen belül lenne két-három templom. Az elején, ahogy az ember bemegy, ott van az a kőlap, amire Jézus testét fektették annak idején. Azt a sírboltot, azt a sziklába vájt sírt, azt már nem találhatjuk meg, azt teljesen lebontották. Ezt a kőlapot őrizték meg, amire a test volt fektetve, és arra a helyre, ahol a sír volt, oda építettek egy kisebb kápolnát, ahova be is lehet menni. Hát oda egyszerre csak két személyt engednek be, nem is igen férne el több, ezért hosszú ideig sorba kell állni, és nyilván nagyon sokat az ember nem tölthet ott, hiszen miután több mint egy órát álltam én is sorba, akkor nem tölthettem ott hosszabb időt imádságban, vagy ilyesmi, hogy aztán várakoztassam a még hosszú sorban álló embereket. Egy kicsit arra számítottam, hogy ott valami hihetetlen természetfeletti erőt, valami nagy erőtérbe kerülök, hiszen Jézus feltámadása ebben a sírban történt meg. Hát egy nagy hatalmas semmit tapasztaltam, abszolút semmit, egy hatalmas csendet, és egyáltalán semmilyen természet fölötti érzésem nem volt. Később, amikor ezt visszapörgettem magamban, elmosolyogtam magam, amikor ráébredtem, hogy az egyetlen helyen kerestem Jézust, ahol nincsen, hiszen az angyal is ezt mondta a feltámadása után, hogy a názáreti Jézust keresitek, nincsen itt. Jézus ugyanis azóta mindenütt jelen van, azt az egy helyet kivéve, hiszen az angyal megmondta, nincsen itt, mivel feltámadt. Igen, ugyanaz, engem az lepett meg a legjobban, hogy ugyanannak a templomnak a belsejében van egy másik rész, ahol viszont a kálvária van, az egy olyan 7-8, talán 10 méterre magasabb szinten van. És nagyon meglepett, hogy ez a két hely, a kereszt, ahol a kereszt állt, és ez a sír ennyire közel vannak egymáshoz, tényleg talán néhány méterre magasságban is, és távolságban is. Aztán utólag fellapoztam az evangéliumokat, és ahol megvan ez említve, akkor és ott volt egy sír. Hát tényleg ott volt. Nagyon egészen közel, mondom, ugyanannak a templomnak a belsejében. Igen, most közeledik ugye a nagy hét, a Szent Háromnap, és elgondolkozhatunk, hogy mi is történt, mit vállalt értünk Jézus, és mit hozott el ezáltal számunkra. Ezáltal megnyitotta ugye az utat Isten jelenlétéhez, ezt jelképezte a kárpit kettéhasadása. Nekünk már csak a megváltásba vetett hit, és a Jézusnak való teljes önátadás által elfogadhatjuk ezt az ajándékot, ami hihetetlenül sokba került, nagy árat fizetett értünk Jézus. A legjobb dolog, amit tehetünk azért, hogy ez a mi lelkünkért ne potyára történt volna meg az, hogy elfogadjuk, és hittel élünk a lehetőséggel, hogy Jézus által visszatérünk az atyára, atyához, az atya keblére, és így Isten gyermekeiként élhetjük itt a földi életet, és neki tetsző módon élve, az ő segítségével, aztán átmegyünk majd a másik életbe, ahol boldogan folytathatjuk majd velük, és ezekkel a személyekkel is, akik itt igaz emberekként vannak megemlítve, akik a Bibliában szerepelnek. Innen folytatjuk majd Lukács evangéliumának tanulmányozását. A mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!